Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Elfoglalva 459. számú dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét. 459. számú dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 14. részéből. A 60. verssel kezdődő és a 65. verssel bezáródó ige szakaszból. Ekkor a főpap odaállván a középre megkérdezte Jézust mondván, semmit sem felelsz? Miféle bizonyságot tesznek ezek itt te ellened? Ő pedig hallgat, és semmit sem felel. Ismét megkérdezte őt a főpap, és ezt mondta neki, te vagy a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus pedig mondta, én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. A főpap pedig megszaggatván ruháit ezt mondta, mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok a káromlást. Mi tetszik néktek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyájan. És kezdék őt némelyek köbdösni, és az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki, na prófétálj! A szolgák pedig arcul csapdossák őt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. És tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Hálaadással állunk előtted, teremtő és gondviselő Istenünk, hogy megköszönjük atyai jóságod és szereteted meg annyi ajándékát. Köszönjük, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk, és ennek bizonyossága ad erőt és reményt napi feladataink végzéseihez. Győztes harcokhoz, a kísértővel szemben, bűneink ellen. Csodáljuk hatalmad vonzását, amely milliókat mozgat ma is, szerte ezen a világon feléd. Csodáljuk türelmedet, amivel hordozod ez ellened mindig lázadó világot, és a te engedetlen hívő népedet. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk, szólj hozzánk és taníts az élet útján járni veled, hogy célba érjünk, és hogy halljuk majd egyszer ott nálad, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Áld meg ezzel bennünket, Urunk. Amen. Isten igéje meghallására készülve testvérek a 172. számú dicséretünket énekeljük, 172. számú dicséretünket, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből. A Máté írása szerint való Szent Evangélium 20. fejezetéből, annak 28. versét. Jézus mondja, valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Márk evangéliumát olvasva Jézus szenvedés történetéhez érkeztünk a napi ige olvasásban. Tulajdonképpen itt teljesedik ki mindaz, amit Jézus Krisztusról az ószövetségi proféciák megmondtak. Itt látjuk ebben az éppen mai nappal is olvasott ige szakaszban, a maga valóságában a Krisztus eseménynek a leglényegét. Tulajdonképpen azt, hogy mi is a kereszténység. Rögtön hozzáteszem, hogy Jézus szerint, nem emberi megfogalmazás szerint. Mi a kereszténység Jézus szerint? És miért van a kereszténység Jézus szerint? Nem emberi meggondolás, megfogalmazása szerint. Miért is van a kereszténység? Miért lett? Miért van? Mi a feladata? Kedves testvérek, hogyha erre a kérdésre keressük majd együtt a választ, és ugyanakkor ránézünk a mai magát valamikor kereszténynek nevezett Európa jelen állapotára, akkor vészharangot kell húznunk és kongatnunk. És attól is nagyon félek, testvérek, hogy jelen állapotában már olyan beteg, olyan erőtlen az európai kereszténység, benne sajnos mi is, hogy arról sincs igazán fogalma, hogy mit jelent, hogy ő keresztény, és arról sincs igazán fogalma, hogy mi végre van. Hogy mi végre van. Meggyőződésem, hogy oda jutottunk, hogy a keresztény emberek önmaguk értelme, léte szempontjából teljes tudatlanságba élnek. És ha most szeretnénk ezt személyesen megvizsgálni, akkor tulajdonképpen azt kellene mondanom, hogy csendben fogalmazd meg magadnak, hogy miért vagy te keresztény, ha az vagy. Ha annak gondolod, vagy vallod magad, miért van? Mit jelent ez? Az, hogy elmész néha templomba? Azt jelenti ez, hogy imádkozol néha? Azt jelenti ez, hogy néha kezedbe veszed Isten igéjét? Ezért van a kereszténység? Hát nem. Hát nem. És hogy Európa, valamikori keresztény Európa ott tart ma, ahol tart, annak az első és alapvető oka, hogy az sem tudja, hogy mit jelent, hogy én keresztény vagyok, és mi végre vagyok ezen a világon keresztény. És gondoljátok el, hogyha azok, akik hallgatják Isten igéjét erre a meglehetősen provokatív állításomra, azért csendes kérdőjelet tesznek a maguk kereszténysége mögé, mi lehet azokkal, akik csak úgy mondják magukról, közel 8 millióan Magyarországon, hogy keresztény vagyok, hogy tényleg halvány fogalmuk sincs semmiről, egyáltalán. Kedves testvérek, én mindenképpen meg kell, hogy fogalmazzam, mert teljes belső meggyőződésem azt, hogy úgy látom, hogy a keresztény Európa úgy, ahogy van, haldoklik. haldoklik. Azt nem tudom, hogy az Istennek hosszú távon mi a terve velünk. De azt világosan látom, hogy a keresztény Európa haldoklik. Alapvetően azért, ez az én véleményem, alapvetően azért jutott ide, mert magával a keresztény emberekkel, a vallásos emberekkel van nagy baj. És hogy megerőtlenedett a kereszténység, abban nagy szerepe van minden templom szószékjének, és így minden lelkésznek. És nagy felelőssége van minden magát kereszténynek mondó embernek, kivétel nélkül. Addig nem utogassunk senkire, mint okozóra, és semmire, mint okra, amíg egyszer becsületesen meg nem állunk az élő Isten előtt ezzel, Uram, mire tudsz engem használni, mint keresztény embert? Tettem-e én valamit hitből, engedelmességből a te szavadra, valaha, valakiért, valamiért? Uram, mire jutottál én velem, aki évek hosszú során át hallgatom a te igédet? Uram, mire jutottál én velem, akinek egyszer a kezébe adta az apja, a nagyapja, a papja a Bibliát? Uram, mire jutottál én velem, akit az édesanyja vagy a nagyanyja megtanított imádkozni? Uram, mire jutottál az én kereszténységemmel? Egy jó lelki falat valaki felé telt tőlem. Kedves testvérek, végtelenül megerőtlenedett a kereszténység Európába, a keresztény egyházak, a keresztény gyülekezetek folyamatosan adják föl a bibliai elveiket, amiket Isten mond nekünk, megtaláljuk rá a teológiai magyarázatot, felmentjük önmagunkat olyan dolgokba, amelyekre Isten igéje egyértelműen kimondja, hogy ez bűn. Másrészt megtervezetten zajlik meggyőződésem Európa lezüllesztése, tudatosan és megtervezetten. Sok évtizeddel ezelőtt jól végig gondolták azt a forgatókönyvet, ami most zajlik a szemünk előtt itt. Sok évtizeddel ezelőtt. Elkészült a stratégia, létrejött az egységes Európa, eltöröltük a határokat, közös nyelvet hoztunk létre Európába, közös pénzt hoztunk létre. Kitaláltuk, hogy egy üdvözítő filozófia létezik csak, és ez a liberalizmus. És aki hozzá mer nyúlni ezekhez az elvekhez, az nem európai. És egy csomó jelzőt mellé tettek és tesznek még. Megy két síkon Európa teljes tönkretétele. Kedves testvérek, miközben azt halljuk, hogy Európa most lesz igazán nagy, mondják azok, akik ebből jól élnek, eljött a szabadság, a humanizmus, a szolidaritás, az emberiesség csúcs teljesítménye már-már itt van a Kánoán, már-már itt van a Földön a mennyország, aközben valami drámai dolog történik itt Európában. Drámai dolog. Valamikor, amikor igazán éltek okos, gondolkodó emberek, akkor fogalmazták meg ezt a azóta is érvényes kérdést, hogy ha valahol történik így valami, kinek az érdekében történik? Cui prodest? Véletlenszerűen? Amit ma Európában látunk, ezt a népvándorlást például, véletlenszerűen? Ha nem, kinek az érdeke? Kinek az érdekében történik? Azoknak az érdekében, akik bejönnek, vagy azoknak az érdekében, akikhez bejönnek? Mind a kettőre azt kell, hogy válaszoljuk józan észsel, hogy nem. Ez csak látszólag érdeke annak, aki elhagyja most a hazáját, a maga nyomorult életével, és elindul Európa felé. De látjuk azokból, akik második, harmad generációsként élnek Angliába, Franciaországba, hogy igazán soha nem lesznek angolok, nem lesznek franciák, nem lesznek keresztények, nem lesznek európaiak. Soha! Idegenek maradnak. Nekik nem érdekük, ha látszólag az is, hogy majd mennyivel több pénzt keresnek és biztonságba fognak élni. Akkor kinek az érdeke? Azoknak az országoknak, ahova érkeznek? Tényleg? Hát ha egyiknek se, valakinek mégiscsak, érdeke, cui prodest. Kedves testvérek, ahogy a készülésembe idáig eljutottam, arra gondoltam, hogy mégse ezen a vonalon akarok majd tovább menni, pedig kínálná a migrációs kérdés azt, hogy Isten igéje felől bátran vizsgáljuk meg. Ne szégyeljük Isten felől megnézni. Mert politikusok, mindenfajta érdekcsoportok emberei éjjel-nappal beszélnek róla. Vajon Isten igéje felől hogy látszik ez? Aztán eszembe jutott, hogy az is egy izgalmas kérdés lenne, hogy a vallástörténetbe a kereszténység hogy helyezkedik el? Aztán az is, hogy a kereszténységnek és az iszlámnak milyen kapcsolata van? És hogy ennek milyen következményei vannak? Mind a kereszténységre, mind az iszlámra. Izgalmas kérdések. Kedves testvérek, mégse ezekről fogok beszélni, mert tulajdonképpen valami másról szeretnék szólni. Arról, hogy mindazt átélve, ami itt történik, de Bibliával a kezemben, mi a teendőnk? Mit csináljunk? És kedves testvérek, az egyik válaszát adom meg a Bibliának erre a kérdésre. Több válasza is van. Az egyiket elmondom. Ami ezekben az ördög ilyen összekeveredett világban számunkra igazodási pont, az Isten igéje és az egyik ilyen, az, amit alapigeként felolvastam, Jézus azt mondja, köztetek ne úgy legyen, mint a pogányoknál. Aki nagy vagy első akar lenni köztetek, legyen a ti szolgátok, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Miért jött Jézus erre a világra? Mit jelent az, amit ő tett? Jézus maga is ad válaszokat erre a kérdésre. Egy helyen azt mondja, hogy azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Máskor azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. De most ezt olvastam, ezért mondtam, hogy az egyik választ adom meg ma. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy szolgáljak. Hogy szolgáljak. Kedves testvérek, imé a keresztények soha vissza nem vont, örökre szóló Jézusi feladata, hogy szolgálni kell. Szolgálnunk kell. Azt mondja egy helyen az Úr Jézus, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az pedig az olvasott ige szerint a szolgálat. A Krisztust követő élet tehát, testvérek, nem az, amit mi igazán szeretünk. Mi igazán azt szeretjük, ha nekem szolgálnak. Jó, ami nekem az én érdekemet, az én kényelmemet, az én sikeremet, az én hasznomat szolgálja. Jó az, aki engem szeret. Jó az, ha elismernek, ha dicsérnek. Engem szolgáljon az időjárás, a napsütés, vagy éppen az eső. Sőt, tulajdonképpen engem szolgáljon az Isten is. És még csak mondanom se kell, hogy mit akarok, hiszen azért Isten az Isten, hogy úgy is tudja. Segítsen, ha nem kérem is. Jézus azt mondja, az embernek fia azért jött, hogy ő szolgáljon. Jézus ezt tette, szerte járt és jót cselekedett. Szolgált. Végül a Golgota keresztjére ment. Az egész földi életét megkoronázandó. Testvérek, az Úr Jézus akarata az, hogy mi szolgáljunk másoknak. Nagyon megerőtlenedtünk ebben. Pedig Jézus ezt tette, és ezt hagyta ránk. Miért? Vajon miért? Kedves testvérek, aki várja másoktól, hogy szolgáljanak neki, az mindig elégedetlen lesz. Az mindig kritikus lesz. Aki azt várja, hogy neki szolgáljanak, az nem tud örülni. Aki azt várja, hogy nekem szolgáljanak, az igazán soha nem tud felszabadulni, soha nem tud boldog lenni. De testvérek, aki mégis megpróbálja elkezdeni másoknak szolgálni, annak szabad lesz a szíve és áldás lesz az emberek javára, az egész környezetére. Aki szolgálni kezd, testvérek, ahogy Jézus mondja, hogy ezt tegyük, az éppen azt éli át, hogyha adok az erőmből, az időmből, a tehetségemből, a pénztárcámból. Isten mindig ad bőségesen újat. Mindig ad bőségesen újat. Ha mersz szolgálni mindazzal, amit Istentől kaptál, és mit van ember, amit ne úgy kaptál volna? Kérdezi az ige. Ha mersz szolgálni azzal, amit kaptál, bőségesen kapod mindig Istentől újra. Bőségesen. De vigyázz, az önző élet mind megposhad. És a poshat vizet se inni nem lehet, se szagulni nem jó. Az önző életű emberek mind megposhadnak. Élvezhetetlenek és haszontalanok. Kezdj el szolgálni. Kezdj el szolgálni. Ehhez persze először az kell, hogy meglásd a másikat. Hogy nem egy két lábon járó fa. Hogy meglásd a másikat. Csak mi arra vagyunk beállítva, hogy engem lássanak meg. Hogy vegyék már észre, hogy nekem milyen nehéz. Hogy én milyen rettenetes terheket hordozok. Ott kezdődik, hogy lásd meg a másik embert. Aztán lásd meg a keresztjét. Lásd meg a nyomorúságát. Lásd meg a szegénységét, az éhségét, az elesettségét, a társtalanságát, a magányát, a szomorú szemét. Kiabál, hogy segítségre szorul. Ne mondd mindig azt, hogy én is. Ne mondd azt, hogy engem nem vesznek észre. Ne mondd azt, hogy én értem, senki nem emeli meg a kezét. Ne mondd! Tudod te, hányan imádkoznak érted? Tudod, amikor valaki itt összekulcsolja a két kezét, és imádkozik a Pesterzsébeti gyülekezetért, érted is imádkozik? Te kiért szoktál? Megerőltető? Túl nehéz? Hány emberről Isten csak annyit tud, értsd jól, amennyit mások mondanak el neki? Rólad. Te kiket viszel Isten elé? Kiket szolgálsz imádságaiddal Isten előtt? Enyhítsd mások terhét, és elkezded csinálni, megtelik a szíved örömmel. Amit annyira hiányolsz az életedből, a belső harmóniát, a boldogságot, az értelmesnek látszó, ma még ismeretlen holnapot, úgy lesz valósággá, ha elkezdesz szolgálni embereket. Teljes meggyőződésem, hogy nincs itt ebben a templomban senki, akit Isten nem áldásul jelölt ki. Nincs egy se. Nincs itt egy se, akinek Isten ne adott volna ajándékok sokaságát, hogy szolgáljon velük. És ha elkezded tenni a másik ember szolgálatát, megtelik a szíved, a lelked. Nem leszünk ilyen fancsali képű keresztények, hanem boldogok leszünk. Nem leszünk örökké nyafogó keresztények. Hanem Krisztus jó illata elkezd áradni belőlünk. Számtalan szolgálati lehetőség van. Volt itt egy presbiter bácsi, Pukli Lászlónak hívták. Volt egy nagy nyakmerevítője, egy világháború sérülés nyomán. Volt neki egy kis motorkája. Ő maga egy nagy darab, magas ember volt. Ezen a kis motoron hordozta az elhangzó igehirdetéseket olyan emberekhez, akik már nem tudtak eljönni idáig. Haláláig csinálta. És egyszer, amikor már teljesen lerobbant egy presbiteri gyűlésen, ahol külön köszöntöttük, azt mondja, hogy elmondom a presbitereknek a hagyatékomat. vedd észre a gyülekezetben azokat, akik felé szolgálnod kell, és csináld. Meghallgatni valakit, segíteni a terhehordozásában. Hívogatni valakit a templomba, Isten közelébe, szolgálatám. Szolgálat. Nem elmenni mindig a kövek közt kinövő fű mellett, hogy ez nem az én dolgom. Nyilván majd akkor a pap húzza ki, valakinek csak ki kell. És ki is húzza valaki. Nem elmenni egymás mellett, nem elmenni amellett, amit az Isten rám bíz, megmutat, amire késztet. Azzal, hogy kérem, itt semmi nem az enyém, hát ki ez a templom, nem az enyém, ki ez a gyülekezet, nem az enyém, ki ez az épület, nem az enyém, de igen, minden a tiéd. És mindenki a testvéred, aki itt van. Édes testvéred, véren megváltott testvéred. Szolgálni és feltöltődni. Ez a keresztény életritmus. Szolgálok és hallgatom Isten igéjét, és feltöltődöm. És Isten mindig mutat újabb szolgálati lehetőséget. Kedves testvérek, a kereszténységtől teljesen idegen világ, kultúra, vallás árad be az országunkba és Európába, ez nyilvánvaló. Nem tudjuk, mi lesz belőle, nem tudjuk, hol a vége, nem tudjuk. De valamit tudunk, hogy mindeközben mi a mi feladatunk. Mi a mi feladatunk. Belül kell erősnek lennünk. És a szolgálat erősít meg belül. Az európai kereszténység egyik bukásának az oka, hogy nem szolgál. Luxus keresztény lett. Wellness keresztény lett. Nézelődő keresztény lett. Mozizó keresztény lett. Színházba járó keresztény lett, már úgy értem, hogy a templom neki színház, a templom neki mozi, a templom azért van, hogy kiszolgálják, hogy a lelke felüdüljön, hogy jobban érezze magát. Nem, nem ezért van a kereszténység, nem ezért épülnek a templomok, nem ezért hangzik az ige, nem azért megyünk Krisztushoz, hanem hogy használni tudjon az ő szolgálatába. Testvérek, erős keresztény közösségeket kell építenünk. Szolgálva. Azt mondja az ige, mindenekkel jót cselekedjetek. És így folytatódik, kiváltképpen hitünk cselédeivel. Te kivel tettél itt jót ebbe a gyülekezetbe? Kivel? Vagy a kezedet tartod, hogy valami jót tegyenek veled? Kiváltképpen hitünk cselédeivel. Erős gyülekezeti közösséget építeni, egymásért imádkozni, szeretetben összeforva, tenni a Krisztustól kapott dolgunkat. Most testvérek, ehhez kell a személyes lelki közösségünk frissen tartása Jézussal. A személyes lelki közösségünk frissen tartása Jézussal. Ott poshad meg a keresztény élet, ahol nincs ez a személyes frissen tartás Jézussal. minden készségünk arra, hogy szolgáljuk egymást, a Jézussal való kapcsolatunkból táplálkozik. És aki soha senkit nem szolgál, vajon milyen kapcsolata van személyesen az élő Jézussal? Vajon milyen? Kedves testvérek, a szolgálat mindig személyes, és mindig erőt ad annak, aki végzi. Az ügyek intézése elviszi az erőnket. A személyes szolgálat mindig adja az erőt. Az ügyek napi intézése megterhel, a személyes szeretett szolgálat pedig megerősít és szabaddá tesz. Jézus azt mondja, én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Kedves testvérek, vonzó, Krisztus illatú, élő és éltető keresztény közösség, gyülekezet szolgálat nélkül nincs. Azokat a templomokat sorba bezárják Európa szerte, Amerika szerte. Egyébként helyesen. Nincs szükség így rájuk. Milyen világ szabadul ránk, és befejezem, nem tudjuk. Mi vár az európai kereszténységre és kultúrára, nem tudjuk. De valamit tudunk. És nem azt kéri rajtunk számon az Isten, amit nem tudunk, hanem azt, amit tudunk, mert ő megmondta. Arra nem mondhatjuk, hogy nem tudom. Arra mondhatod, hogy nem tudom, hogy hány muszlim köt ki majd Magyarországon, vagy Európa, bármelyik országában, ezt mondhatod. De azt nem, hogy nem tudod, hogy neked mi a dolgod. Szolgálni. Szolgálni egymást, kiváltképpen hitű cselédeit. Ez a dolgod. Ez a dolgom. Ezért van a kereszténység. Szolgálni. Adja Isten, hogy a jövő héten, amikor dolgozol, mosogatsz, cipekszel, piacon jársz, tervezel és rajzolsz, nézz rá a kezedre. Jusson eszedbe. Szolgálók ezek? Vagy csak ügyintézők? Az ügyintézésbe belefáradsz, a szolgálatba felüdülsz. Az ügyintézések kimerítenek, a szolgálat feltölt. Áldjon meg bennünket az Isten, bármilyen világ jön ránk, Jézust és egymást szolgáló élettel. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy nem csak meghirdetted magadról, hogy te olyan vagy köztünk, mint aki szolgál, hanem ezt is tetted. Áldunk és magasztalunk érettől, hogy nálad a szó és a cselekedet mindig lefették egymást. Bocsáss meg nekünk, hogy sokkal inkább szeretjük, ha nekünk szolgálnak, és sok minden minket szolgál. Könyörülj meg rajtunk, hogy felnyíljon a lelki és testi szemünk látni, hogy milyen szolgálatok várnak ránk. Könyörülj rajtunk, hogy a duzzogó, kesergő, Az embereket mindig szidó, bántó, számon kérő szavaink helyett új szavak formálódnak az ajkunkon, mert keressük, meglátjuk és tesszük a másokért való szolgálatainkat. Taníts minket imádkozni egymásért. Egymás életét, keresztjét, szenvedését, könnyeit, próbáit hordozni. Taníts minket simogatni, és taníts minket tenni jót mindenekkel. Kiváltképpen pedig hitünk cselédeivel. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, amikor így szólt: ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, és hadd jelezzem, Sanyi, bent vannak az újságok? Jelezzem, hogy a gyülekezet őszi lapja ma reggel megérkezett, a kijáratnál ajándékba átvehető a hírmondónk. Szeretettel adjuk azoknak, akik igényt tartanak rá. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van. Kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek bibliaórája van. Szerdán 5 órakor hittanóra van. Csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra. Csütörtökön 5 órakor hittanóra. Csütörtökön 6 órakor az egyik ifjúsági csoport. Pénteken kétszer két csoportunk van 5 órakor. Két ifi csoportunk, és a harmadik pénteki ifi csoport az 6 órakor kezdi az alkalmát. Házasulandókat hirdetek. Takács Péter, református vallású, konfirmált közgazdász testvérünk jegyzette, Takaró Monika, református, konfirmált intézményvezetőt. Házasságok megáldása 2015. október 9-én pénteken délután 5 órakor lesz itt a templomban. A fiatalok hívják és várják a gyülekezetet esküvőjükre és az azt követő szeretett vendégségre. Kedves testvérek, hétről hétre fölolvasom, nem azoknak a kedvéért, akik csak azoknak a kedvéért, akik itt vannak, hanem azoknak a kedvéért is, akik interneten hallgatják egyenesbe ezeket az Isten tiszteleteket, meg azoknak a kedvéért is, akik még nem hallották azt a gyülekezeti körlevelet, amelyet most megjelentettünk nyomtatásban is a Hírmondó című újságunkban. A körlevél így hangzik: júniusban több mint 200 gyülekezeti tagunk jött el velünk buszokkal, személyautókkal Urkútra, hogy lássák, mit is építünk ott a Pesterzsébet központi gyülekezet minden tagjának, pályázaton nyert pénzből, azon az ingatlanon, amit viszont saját gyülekezeti gyűjtésből vásároltunk. Már akkor ott Urkúton többen megfogalmazták, hogy miért nem gyűjtünk a gyülekezetben a teljes megvalósulás érdekében. Elmondtuk ugyanis, hogy mire nyertünk pénzt, és mire nem. Mi az, amire felhasználhatjuk a nyert pénzt szigorú állami ellenőrzés mellett, és mi az, amire nem nyertünk egyetlen forintot sem, és így nekünk kell önerőből előteremteni azt. A két épület közül a kisebbik épület elkészült. Istennek legyen hála, 2015. augusztus 27-én megtörtént az ellenőrzés is, ahol mindent rendben találtak, a pénzügyek és a megvalósítás szempontjából egyaránt. A nagy épületre, ez volt a kultúrház, egy úgynevezett energetikai pályázaton nyertünk forrást. Ez azt jelenti, hogy alapvetően három feladat elvégzéséhez kaptunk pénzügyi támogatást. Ezek a nyílászárók cseréjére, külső hőszigetelésre és a korszerű fűtés kialakítására. Másra nem. Ez egy 400 négyzetméter alapterületű épület. Le kellett vennünk a teljes tetőzetet, födémet, és egészen újat kellett építeni helyette. Új födém, új tetőszerkezet, új cserépfedés. Ezekre egyetlen forintot sem kaptunk. Tervezetten ebben a tetőtérben alakítjuk ki a szobákat, és mindazokat a helyiségeket, melyek ezekhez kapcsolódnak. Több mint 20 helyiséget fogunk a felső részbe kialakítani. A tetőtér használatához új lépcsőházat kell építeni. A földszinti részben pedig meg kell építeni az étkezőt, a konyhát és a mellékhelyiségeket. Nincs belül még burkolat, és természetesen sem lent, sem a tetőtérben nincs semmilyen berendezési tárgy sem, székek, ágyak, szekrények, lámpák, egyebek. Egyelőre ezekre nincs pénzünk. És még nem szóltam a megtervezett templomról és a megtervezett sportpályáról. Csak a nagy épület teljes befejezéséhez minimálisan 30 millió forintra lenne szükségünk. Természetesen, ahogy eddig is tettük, megmozgatunk minden nem gyülekezeti kapcsolatunkat is céljaink megvalósítása érdekében, de nagyon fontos lenne, hogy induljon el egy újabb gyűjtés Urkútra a gyülekezetben is. Mindeközben természetesen a gyülekezeti élet folyamatosságát is biztosítani kell hónapról hónapra. Ezért kértünk és kérünk minden hozzánk tartozó testvérünket arra, hogy persejes és egyházfenntartói járulékuk lehetőleg havi rendszerességgel történő befizetésével biztosítsák gyülekezetünk életét és missziói szolgálatát. Újra mondom, mert sehonnan ezekre egyetlen forintot sem kap, egyetlen gyülekezet sem Magyarországon. Sem katolikus, sem evangélikus, sem református, sem baptista, senki. Minden gyülekezet önfenntartó, a hívei önkéntes adományaiból él. Aki nem ezt mondja, az nem ismeri a valóságot, és ha mégis mondja, akkor hazudik. Kizárólag abból gazdálkodunk, testvérek, amit a híveink persejpénzbe és egyházfenntartói járulékba adnak. Így biztosítva, hogy működjön a Pest-Erzsébet központi gyülekezet. Nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik értik és át is élik ennek fontosságát, és anyagi lehetőségeik szerinti összeggel támogatják a Pest-Erzsébet központi református egyházközséget. Urkútra átutalással, csekken és személyes befizetéssel lehet adakozni. Imádkozzunk, dolgozzunk és adakozzunk ezért. Köszönjük mindenkinek! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkezve a himnusz éneklése előtt 278. számú dicséretünknek a 8. versét énekeljük el. 278. számú dicséretünk 8. versét. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.